király hallgat. Nagy horderejű határozat volt ez. A főpapság itt Magyarországon a szerzetek eltörlését az egyházi vagyon szekularizációja előjátékának tekinti. Azután, ha e törvény betűje megelevenülhet, abból az következik, hogy a jezsuitáknak ez utolsó menedékük is elvonatván, azok tömegesen kényszerülnek átvándorolni Amerikába, és velük együtt szövetségeseik a minden ország trónkövetelői. El lesz véve tőlük az archimédeszi pont, amelyből untalan megkísérthették kiforgatni sarkaiból a világrendet. Nem konspirálhatnak többé Európa közepett Európa valamennyi államai ellen. Nem fogják magukat megadni könnyen. Még hátra van két hatalmas appellatórium fórum, egyik a felséges koronás király, másik a felséges mezitlábos nép. Nehogy pedig azt higgye valaki, hogy én a népet gúnyolom, midőn mezitlábosnak nevezem. Ez nem hiperbolé, ez nem meózis, nem kicsinyítés, ez tény. Nem beszélünk itt a falusi mezitlábakról, a derék vízben sárban edzett mezitlábakról, a csizma kíméleten alapult mezitlábakról, sőt éppen nem a ruhamosáshoz desoszírozott szép fehér mezitlábakról. Azoknak tisztelet, becsület, divat mezitlábakról van itt most szó. A hierarchia tábora előhordta a középkori harcok minden rozsdás fegyverzetét, és még egyszer megkísérli velük a táborjárást. A falvakon nem sikerült a népet felizgatni. A magyar nép nem fogékony a fanatizmusra, az északi szláv indolens a demonstrálásra, a magyar és német falusi nép olvasott, iskolázott osztály, a falusi papok maguk legjobban idegenkednek a jezsuitáktól. A magyarok már kifejezést is adtak önállóságra törekvésüknek azáltal, hogy liturgiáikba behozták a latin helyett a nemzeti nyelvet, a horvátok szintén ezt tették a szláv idióma egyházjogosításával. Odakünn a papnak nagyon csínyán kell bánni a néppel, mert sok már közte a nazarénus. Hanem van még egy nagy főváros, itt lehet kísérleteket tenni. A demonstrációkon nagyon meglátszott, hogy akik azokat rendezik, Franciaországból elűzött jezsuiták és a francia jezsuitáktól nevelt magyar főúri családok. Azután meg Bourbon-faj és Napóleon ivadék. A felsőházi szavazás napját a Jockey Club elnevezte Dies Nefastusnak, Day of Humiliation, és hogy az ég haragja elforduljon az országról, nagyszerű processziók rendeztettek minden nap. Ezeknek a rendezésén lehetett megismerni, hogy azok a hajdani párizsi processziók utánzatai, a Saint-Germain-de-Pré, a Szent Márton tér, a Louvre tér ünnepélyes körmenetei, mikben ezer meg ezer férfi asszony leány vett részt énekelve és mezitláb. Eleintén csak kisgyermekek és leánykák mezitláb, utóbb nagy gyermekek, végül a legnagyobb gyermekek is kedvet kaptak, és ha nem vitték is nálunk oly tökére a mezitlábos divatot, mint harmadik Henrik idejében, midőn egy processzióban 500 hajadon vonult végig az utcán az ártatlanság legtökéletesebb jelmezében, amire Henrik király is azt mondta, hogy ennél szebbet soha életében nem látott, de annyira mégis haladtak, hogy a processziókon a legelőkelőbb családok férfiait és hölgyeit lehetett látni mezitláb, s a divattá felkapott szilíce fehér ingébe öltözötten, bár ugyan ebuzgalom illúziójából nagyon sokat levont, egy minden hírlapban megjelent indiszkrét hirdetmény, melyben egy galantéri árus nagyon ajánlja a magas uraságoknak és más igazhívőknek a maga pécnű harisnyáit, du Senar Brugutta Percha, melyek az igazi mezitlábhoz csalódásig hasonlítanak, és processziók alkalmával a megkülés és bepiszkolás esélyeitől megoltalmaznak. Csak hogy Hélasz a 20. század körmeneteihez hiányzott a Sorbonne és Jean Boucher megszentelt orgyilkai. A fiatalság nem tart már a jezsuitákkal. A demonstráció ellen demonstrációt szül. Ugyanakkor, midőn az ultramontánok processziókat rendeznek, a liberálisok mítingeket hívnak össze, és minden nap megtörténik, hogy a bulvár egyik oldalán a processzió vonul végig, és szemközt rá jön a népgyűlések tömege, amazok zsolosmákat énekelve, csengetve, emezek szabadságdalokat rivalva, hegedülve, muzsikálva. Az összetalálkozó tömegek egymást szidják, gúnyolják, leüvöltik. A processziót a közös hadsereg katonái kísérik egyik oldalon. A katonák is mezítláb, hadügyminiszteri rendelet folytán. A népgyűlést meg honvédek sorfala őrzi, hogy a két tömeg összene verekedjék. És éjjel-nappal zúg minden harang. A templomok folyvás nyitva. Az ima szakadatlanul foly az egek urához, hogy szállja meg a király szívét, hogy legyen erős és vesse el azt a rettenetes törvényt. De az ellentábor sem pihen. Ha az ultramontánok bevitték a templomba a politikai izgalmat, ez magával hozta a maga démonait. Ott vannak a kóruszavarók. Ez is külföldi adomány. Százan meg százan összebeszélnek, a templomi nép közé vegyülnek, és az énekhangok alatt az ünnepélyes misemondás közepett, a pap prédikációja mentén elkezdenek, mint a békák, ümmögni a templomban, minden nap botrány veszekedés színhelye lesz a szentély, és a megfertőztetett egyházak küszöbén naponként meg kell újítani a püspököknek a hamuba írt ABC tóriumot, és amíg az egyik fél a hajdani nikkelpénzek mintájára vert gőz filléreket osz szét a nép között, egyik felén koldustarisznya és pásztorbot, a másikon on tout fidèle au roi jusqu'à porter la bezac, mindenben hű a királyhoz a koldustarisznya viselésig. Másfelől az ellenpárt a megfordított pénzekkel inzultálja ellenfeleit, miknek egyik felén a pápa, másik felén az ördög. És ez a keresztényi mulatság így tart 7 napig. 7 napig volt kitéve közszemlére a hőslelkűen meghalt zurdoki Ambrus gróf bebalzsamozott holteste az óplébániai templomban felállított katafalkon, mint ahogy fejedelmeknél szokás. 7 napig gyújtották meg a ravatal viaszgyertyáival együtt a hitbuzgó nép lelkesedését, s midőn az már a tetőfokra hágott, akkor olyan gyászpompát rendeztek, melyhez hasonló csak Rómában lehetett valaha látni. A néptömeg, a fákja fénye, mindenünnen összehordott templomi zászlók, a kísérő főpapok, főurak és hírhedett idegenek valóban nagyszerű jellemet adtak egy gyászmenetnek. Végig vonultak a koporsóval a Dunaparton, a király láthatta ablakából az iszonyú néptömeget és a hatalmas pompát, és gondolkozhatott felőle. Este 7 órakor lett vége a gyászmenetnek. Akkor hallgatott el az utolsó harang is, és amint az elhallgatott, rákezdte a zenét az öreg dob. 10 egyesült zenekar harsogtatán Rákóczi indulót, még mindig a szabadság kedvenc dalát, és az elsötétülő utcákból egy másik néptömeg özöllött elő, mely égrengető kiáltással üdvözli a szabadságbajnokát, zurdoki Leó grófot, ki szavazatával eldönti a jezsuiták elleni kérdést. 5000 fákja világítá meg a végtelen néptömeget, mely a felköszöntő és visszaköszöntő szónokok szavait harsogó éjjenzésbe fullasztá. A király láthatta vár ablakából ezt is, és aztán gondolkozhatott róla, vajon melyik óriás volt nagyobb, a gyászmeneté, vagy az üdvözleté, vajon melyik érzi inkább szíve szerint azt, amitől lelkesül, vagy talán mind a kettő ugyanaz a végtelen óriás, mely kísérte a ravatalt, eljött a fákjás zenéhez is. Ott énekelt, itt éljen ez, és voltaképpen nem törődik se az egyikkel, se a másikkal. A király gondolkozott és hallgatott. E 7 nap alatt az udvari cselszövének minden pókfonala mozgásba lett hozva, hogy a király véleményét megkötözzék vele. Először is elküldték hozzá a gyóntató atyát, hogy fürkészze ki, minő szándékkal van a király. No, a gyóntatónak nem sok eskütörést kellett elkövetnie, hogy az egész gyónás eredményét továbbadja felsőbbjeinek. Az a rendkívüli eset történt, hogy a király az egész gyóntatás alatt egy szót sem szólt. Még kísérlék azután pohár között szóra bírni. Unoka testvérei valamelyikének eszébe jutott, hogy a sok keresztnevek közül egyet megünnepeljen. A lakomán a király is jelen volt, a társalgás vidám színezetet öltött, mert azért, hogy odakünn úgy zúgnak a gyászharangok, 4 fal között lehet vígan mulatni. Henrik Zsigmond főherceg különösen kedvében volt. Humoros ötletei repülő szavakként jártak a magas körökben. Drasztikus élcekkel illusztrálá a hírhedetté vált Leó gróf új helyzetét, amióta felkapott a népszerűség ugorkafájára. Hogy csókolódik a parkettjeit besározó szankülöttokkal, hogy jár az utcán karonfogva a karbonári celebritásokkal, hogy hordatja magát válra emelve a kagon söpredékkel, félkezével a zsebét őrizve, vagy kinelopják a tárcáját, hogy tart speecheket a fővárosi kuliknak, amikben rendesen belesül. Tegnap a Kreten ápoló intézet választotta meg díszkretén elnöknek. Az ünnepéhez Mazrúr kölcsönözte oda a Szabináit rózsaszüzeknek maszkírozva. Csak az a kár, hogy ezt az igen jó tréfát egészen elrontotta a legifjabb főherceg Miksa Károly azzal a szeleburdi észrevétellel, hogy ugyanazon Mazrúr ugyanazon Szabinákat a tegnap előtti processzióhoz is kikölcsönzi, mint mezitlábas és szilicés penitenciéreket. Ezért a rossz élcért bizonyos lehet felül az ifjú főherceg, hogy Mária Annunciáta főhercegasszony végrendeletéből az ő neve ki lesz feledve. Hanem a királya jókedv közepet sem volt szóra bírható. Csak éppen Mazrúr nevének említésekor látszott, hogy az arca fellángol. Másként kísérlék meg szóra bírni. Meghívták a miniszter tanácsba. Egyik miniszter arról tudósítá, hogy a nép a falvakon lázong az országgyűlés által megszavazott törvény miatt, hogy a felvidéken keresztes háborút indítanak, a horvátok elszakadással fenyegetőznek, a románok pronumikamentót bocsátottak közre, a másik miniszter megcáfolta a mondottakat, a nép odakün öröm riadallal fogadja a törvényt, a felvidéken krumpli betegség dühöng, nem lázadás, a horvátoknál rég nincsenek kolostorok, s a nemzetiségi agitátorok egészen megvannak vele elégedve, hogy a szerzetek birtokát ezentúl a világiak kezeljék nemzeti kultúrai célokra. Hisz ez a saját óhajtásuk volt mindig. Azután előállt a harmadik miniszter, kiszámította, hány százmillió forintnyi vagyon vándorol ki akkor az országból, ha jezsuiták minden válfajaikkal együtt expatriáltatnak. A negyedik miniszter helyreigazította a tételeket, ellenkezőleg tömérdek holt vagyon szabadul fel, jobb gazdálkodás lesz, szabadabb pénzforgalom, mielőtt a holtkész hatalma megszűnik. És az ötödik miniszter az európai udvarokra akarta vonni a figyelmet, amik a kiutasítás által fenyegetve lesznek. A hatodik miniszter ellenben az derítéke, hogy a küldiplomácia nagyon meg lesz elégedve e rendszabállyal. A hetedik miniszter fenyegetőzött, hogy a katonaság között nem lehet ezentúl fenntartani a fegyelmet, ha azt a törvényt a király aláírja. A nyolcadik becsület szavára fogadta, hogy a honvédség megtagadja a hűséget, ha a király alá nem írja. A király pedig hallgatott. Azután megkísérlék minden oldalról rémküldöttségeket árasztani hozzá. Azokat meg nem fogadta el. Egy küldöttség mégis bejutott hozzá. Pápa őszentsége Letare vasárnapon ismét megszenteli a szokásos aranyrózsát, és azt a bíbornok áldornagy vezetése mellett egy ünnepélyes konzorcium vitte fel Budára, alakulva papi fejedelmekből, főurakból és mediatizált hercegekből. Ezt a küldöttséget el kellett a királynak fogadnia. Meg is történt az ünnepélyes elfogadása nagy trónteremben. Johannes, a bíbornok áldornagy tartá a beszédet, Sacratissima Majestas Apostolicához, klasszikus latin nyelven, mely ekként kezdődött. Ultimum refugium fidelium, a hívek utolsó menedéke, és abban előadatott az egyház jelen szorongatott sorsa, melynek megszabadulása vagy végveszedelme most a király tollahegyén függ egy csepp tinta alakban. Ez a tintacsepp az, amiben minden elmerül, ami fekete, amitől az ördög maga is feketébb lesz, és a nap maga örökre elsötétül. Az Úr alkotta semmiből a világot, most a király megalkothatja egy tintacseppből a poklot. A nagyszerű homiletikai remeket a királynak is viszonozni kellett. Ő maga készíti beszédét, nem is mutatta senkinek. Egy nagy papírlapra volt az leírva, fejedelmi szokás szerint arról olvasá fel, itt van az egész, Quod Deus vult fiet. Azzal összehajtá nagy papírlapot, és letette maga elé a trón asztalára. Ez olyan jó, mintha semmit sem mondott volna. Amit Isten akar, az meg lesz. De és éppen azt akarták megtudni a királytól, hogy mit akar hát az Isten. Nem mondott többet. A szónok és a küldöttség egy darabig nézegettek egymás szeme közé, amikor aztán látták, hogy vége van a latinumnak, szép csendesen odább szédelektek. A hízelgés, a becézés, az áldás, a kitüntetés sem használt. A király álhatatosan hallgatott. Ekkor elkezdték ijesztgetni. A fő udvarmester minden reggel újabb összeesküvések hírét hozta meg a királynak. A fővárosi rendőrségnek sikerült felfedezni a pokolgépeket, mikkel a királyt a légbe szándékoztak vettetni. Minden étkezésnél megjelent az udvari főorvos, a fölhordott ételeket vegytanilag és gorcsövileg megvizsgálta, a főudvarmester és a fő étekfogó előbb megkóstolta, mielőtt a király hozzájuk nyúlt volna. Éjjel az éjféli órákban lövések riasztották fel a várpalota lakóit. Az őrt álló katonák kísértetet láttak. A rémséges Befana, a Habsburgok hagyományaiban emlékezetes fehér asszony megjelent a folyosókon, az őrök rálövöldöztek, és nem fogott rajta a golyó. Utoljára aztán megsokalta a király a tréfát. Felhívatta a rendőrfőnököt, és tudtára adta, hogyha még egy összeesküvést felfedez, elbocsátja a hivatalából. A térparancsnoknak meghagyta, hogyha a katonák félnek a fehér asszonytól, adasson nekik éjszakára puska helyett vízi fecskendőt a kezükbe, azzal lőjenek a kísértetre. És aztán a legközelebbi ebéd idején beült a legelső vendéglőbe, hozatott magának sültet meg bort, jól lakott kedvére, nem ártott meg neki semmi, és attól a naptól fogva nem volt szó se pokolgépekről, se Aqua Tofanáról, se fehér asszonyról. A hetedik napon maga a család matrónája, Mária Annunciáta főhercegasszony kereste föl a királyt. A főhercegasszony a fejedelmi család által, mint családfő tiszteltetett mindig, és máskorra szólni akarta királlyal, őt hívatá magához, most ő jelenteté be magát a királynál kihallgatásra. Mária Annunciáta főhercegasszony a királynak nagynénje, és Henrik Zsigmond hercegnek anyja volt. Ez idő szerint közel 60 éves. Fiatal korában sem volt szép. Hatalmas üldözője mindennek, ami divat, ruhában, szokásokban, erkölcsökben. Ő maga folyvást ónémet válfűzőt viselt, és udvarhölgyeinél sem tűrt meg mást. Ahhoz hosszú uszájt és széles vertugadent. Haját régi osztrák hagyomány szerint a halántékaira simítva viselte, s más hajdíszítést a környezetében levő hölgyeknek sem engedett meg. Sokat adott a szertartásokra, udvari etiketre és a szigorú erkölcsökre. Ha meg nem állíthatta a világot rohamos haladásában, legalább elzárta magát tőle, és a saját magaslatán alkotott maga körül egy külön világot a múlt századból, s amellett ismerte jól azt a külső világot, amelyet elkárhoztatott. Árpád királyt születésétől kezdve nem szerette. Már az anyját sem szerette. Az eszményi szép nő volt. És igen népszerűt Magyarországon. Egy ideig régensnő, mely idő alatt egyetlen fiát németországi akadémiákra küldéki tanulmányozni, amit Mária Annunciáta főhercegnő se neki, se fiának meg nem bocsátott soha. Ha Árpád királyban a családtag gyümölcstelen virágzik el, akkor Henrik Zsigmond következik a trónra. Ez a leggazdagabb ág a családban. Erre hagyományozták a múlt század nagy akvizitórai a családi vagyon sok száz millióit. Míg ellenkezőleg Árpád király törzse maradt a legszegényebb. Hanem Jure Hereditario, ő volt a király, és a többinek meg kellett előtte hajolni. És Henrik Zsigmond hercegnek hóna alá dugott tollas kalappal fedetlenül kellett unoka öccse elé lépni, midőn fenséges anyját átvezette hozzá. A király éppen az ablakán nézett ki akkor, és el volt merülve egy mokra alak bámulatában, ki a várkastély udvarán állva nézett fel a király ablakára, s midőn ott meglátta ő felségét, Per Duellis merészséggel még mélyebben nyomta kalapját a fejébe, és nem köszönt a királynak. Ez bántotta a királyt. De amikor visszafordult és meglátta belépő fenséges nagynénjét és nagybátyját, akkor amnestiát adott a Per Duellis mokra alaknak. A főherceg csak idáig kísérte fenséges anyját, mélyen meghajtá magát a király előtt, és eltávozott. A király a kerevetig vezeti a főhercegnőt, ki azt egészen elfoglalá Bombassin szövetű balénjával. A király maga állva maradt előtte. Most csak unoka öcs volt. Amit azután a főhercegnő mondott, az csak magánbeszéd volt, mert a király egyszer sem szakította őt félbe. Kedves öcsém, most eljutottunk arra a pontra, amelyről előre még csak egy irányban lehet haladni, egyenesen lefelé. 7 nap óta állunk ez örvény előtt veled együtt. 7 nap óta kérdezi tőled millió és millió ajk fennhangon és némán, elmerülünk-e? És te 7 nap óta álhatatosan hallgatsz. Választ nem adsz senkinek. Most én jöttem el, hogy szólásra bírjalak. Mindjárt az elején egy olyan kérdést intézek hozzád, amire választ nem adnod lehetetlen. Van-e Isten? Az az alma mater, akinek a tejét teszívtad külhoni iskolákban, azt mondja, hogy nincsen. A távcsövek nem találják az égben semmi nyomát az üdvözültek mennyországának, hanem találnak helyette egy lesújtó végtelenséget, melyet emberi elme föl nem foghat. Ez az Isten. Nincs teremtő, csak természet. Nincs feltámadás, csak anyag átváltozás. Nincsenek angyalok, csak erők. Nincs lélek, csak elemek. Nincs bűnbocsánat, csak elmúlás. Nincs jutalom, bűnhődés, csak logika és vakeset. Nincs Isten, csak világ van. Átkozottak a távcsövek és a retorták, ha ezt bizonyítják. Mivel lett boldogabb az emberiség, hogy ezt megtudta? Mit adtak neki cserébe a hitért, amit elvettek tőle? Az ember, amint megtudta, hogy nincsen lelke, felszabadult, hogy állattá legyen. De nem azért jöttem én hozzád, hogy a hit érdekében vitázzak veled a filozoffal. Ám bár utalhatnálak ősei történetére, kik nagy végzetüket az oltár zsámolyánál kezdték. Elépcsőn haladva fokról fokra királyi, császári trónokat raktak maguk alá, és annyi koronát szereztek maguknak Isten kegyelméből, hogy azokkal, mint egy bűvkörrel rakhatták magukat körül. Most már e bűvös váron nagy rések vannak ütve. Sok koronájából házadnak csak a cím maradt már, a vaskoronából csak a megváltót megsebző vasszeg a miénk. A Reichsklenódiumokat egy versenytárs őrzi. Hová jutottak a királyok, midőn a Dei Gratiát elhagyták címeikből? Az a rém, mely ledöntötte az oltárokat, utánuk döntötte a trónokat is. Nem földönfutóvá lette fél Európának minden fejedelme, akiknek ó Anglia sem adhat többé menedéket, mert saját trónját is örökreszketésben tartja minden tagadó szörnyeteg, és a nagy Németország császárjai csak riválisaik örök fenyegetésének köszönhetik, hogy filozóf népük fel nem mond nekik, mint megunt cselédnek szokták. És a Hohenzollereknek is van okuk rettegni a Lenince Vaticinium beteljesültétől. S mi tartja fenn a te trónjaidat? Egyikről ott a bécsi várpalotában te magad mondád. Valahányszor ráülök, azt hallom, hogyan őrül benne a szó. A hitetlenség a te trónod férge. A demokrata Bécs, az ateista Bécs, a kozmopolita Bécs úgy tekint már csak várpalotádban, mint egy bérlakót. Kijön nagy csoportban megnézni pompádat, de lelkesült szava nem kísér többé. S midőn atyáról van szó, te rólad, akkor anyját emlegeti, nagy Németországot. Ott már a bőrzefejedelmek csinálják a históriát, és tenkormányod nem a te szolgálatodban áll, hanem az aranybordjú szolgálatában. Ez az egy nyugodt föld volt még lábad alatt, Magyarország, mely nem futhatott ki alólad, mert nincs neki hová. Mely fenntartja trónodat azért, hogy fenntartsa önnön magát, mely őrzi éltedet, mert félti saját életét. Nem szeretetből vagyunk itten. Én legalább nem. Idegen rám nézve nyelvük, szokásaik, erkölcseik. Nem akarom őket ismerni, és mégis többet ismerek belőlük, mint amennyi előnyökre válik. De sziget ez az óceánban, s a barbárok közt királynak lenni jó. Hétféle nyelvük nem engedi nekik, hogy a modern Bábelt fölépítsék. Egymásra féltékenyek, s azért szeretnek megvonulni a közös trón árnyékában. És ezt önzésből teszik, és helyesen. Ha ez országnak királya nem volna, ennek a földén még búza sem teremne. Letaposná azt minden évben a belvillongás és a versengő nagyhatalmak hadjáratai. Egyedül a tekintély az, mely e darab földből országot, e népkeverékből nemzetet csinál. A korona tekintélye, a nemesség tekintélye és az egyház tekintélye. Hová lett a nemesség tekintélye egész Európában? Hol vannak Spanyolország grannyai, hidalgói? Hol bujdosnak a francia legitimisták? Hová lettek szétszórva Oroszország főnemesi családjai? A Repninek, Szerbatovok, Dolgoruckiak, Galicinok, Labanovok, Meszenszkoik, Kurakinok? Mivé lettek Németország ősnemesi családjai? Az Isenburgok, Bösteinok, Uzingenek, Sankiburgok, kik uralkodói hatalommal bírtak egykor. A mindent egyenlősítő dögvész a filozófia elvette lábaik alul a piedesztált, és most mind egyformán sárban járnak. Még az idioszinkratikus Olá ország is levetkőztette nimbuszából a maga boériait és masszíliait, s Olaszország nobiljeinek palotáiban a mostani pipistrellik ütöttek tanyát. Csak Magyarországon van még az arisztokráciának becsülete. Itt minden ember arisztokrata, még a paraszt is. Mindenkinek van valakie, akit lenézni valónak tart. Dicséretes tan. 100 évvel ezelőtt kezdték meg mindenféle katilinai lények az arisztokrácia megdöntését. 100 év alatt sem sikerült nekik, bár vagyonában, befolyásában eléggé megcsorbították. Most az utolsó csapást mérték a fa gyökerére, az egyházat támadták meg. Az egyház, a nemesség, a trón, ez a földi szent háromság, mely külön nem választható. Most ennek a háromságnak a szétbontását kísérlik meg. Kik? A királyok kocsia mellett szaladó kréti és pléti. A magyar szejm, mert nem országgyűlés az most, csak lengyel szejm, szorosabbra húzza Szent Péter láncait. A magyar karbonárik utána éneklik az ellopos klérosz gúnydalait. A gefirizmus, a szabad gúnyolódás minden piacon felüti sátorát, semmi sem szent többé, a rex csak regulus már. A legnagyobb államokban az autokrácia helyét elfoglalja a pornokrácia. Megtámadják egyszerre a vagyont és a hitet és a jó erkölcsöt. Üldözött tárgyává, gunnyilag céltáblájává lesz az erény, a kegyeletes érzés, és kultusszá fagyul a hitetlenség és a minden tagadás. És most azt kívánják, hogy ezt a király név aláírásával szentesítse. A király maga, kinek trón mennyezete az oltár zsámolyán nyugszik. A király aláírása mindig nagy ünnepélyes cselekedet volt. A hajdankorban, midőn a királyok sem írni, sem olvasni nem tudtak, ó boldog időszak, az írástudó érsekek olvasták fel előttük az okiratokat, miket kezük keresztvonásával kellett szentesíteniük. S a királyok érett megfontolás után vevék át a kezükbe adott írónádat. A görög császár keresztvonása vörös tintával volt jegyezve. A frank uralkodóé zölddel, az angol királyé arannyal, és azok mind emlékezetes aláírások voltak. de soha uralkodó nevezetesebb okmánynak nem írta alá nevét, mint amely most előtted fekszik. És te már ismered annak tartalmát jobban, mint írástudatlan, de bölcs antisztézeid. Mi lesz a következménye, ha egy törvényt aláírod? Te nem tartozol a burbonokhoz, kik semmit nem tanultak és semmit nem feledtek. Mi mindent tanulunk, és semmit nem feledünk. Előtted a holt példák és az élők, a múlt és jelenkor története. Mi követte a szerzetek elleni erőszakos rendszabályokat? Néplázadás, koronahullás. A megtámadott jelszava a cél szentesíti az eszközöket. Ravaillac tőrét ez avatta fel. Ez szövetkezett a forradalommal Spanyolországban, Olaszországban. Ez ad vörös zászlókat a népnek királya ellen, és aztán nyakára ül királya helyett. Ez rendszeresíti a két Szicília királyságában és az egyházi birodalomban a Brigantaggiót. Ez eleveníti fel Irlandban a Whiteboyok gyilkos szövetségét. Ó Angliában a Rebecca leányait, a nőruhába öltözött éjjeli lázadókat. Ez rémíti fel Németországot a Haberfeldreiben titokszerű néptörvényszékeivel. Ez állítja hadirendbe Amerikában a Feniket. Mindest meg akarod-e honosítani Magyarországodban? Ez olyan ellenség, akit megtámadhatsz, de le nem győzhetsz. Ha földre verted, magad is a földön fekszel vele. Vagyonát el nem veheted, mert arra való a mahátra, hogy álszerződés útján az eltiltott birtokos a törvények erőszakossága ellen furfang által védve legyen. Küzdeni fognak veled, és csak te veled, mert te vagy a fő. Mindenütt előtted s hátad mögött fogod őket találni, s minden balul fog kiütni, amihez kezdesz. Békében elégedetlenné teszik népedet, háborúban árulóvá. És joguk van hozzá. Ők Istent védik és az igaz hitet, s Isten és a hit előbb való királynál, hazánál, nemzetnél. De nem csupán királyi fejed forog veszélyben, hanem az egész országtest, amelynek feje vagy. Mondjuk, hogy te felvilágosodott lélek vagy. Te már csak a távcsöveknek hiszesz. Jól van. Tehát fordítsd el távcsövedet az égről, és lásd meg magad körül a földet. Ha nem akarod ismerni az Istent, ismerd meg az embereket. Körül van véve poliglott országot természetes ellenségekkel. Délről és keletről fenyeget a görög kereszt. Északról a kereszt romjaival hadonázó Nihil. Nevezd vak esetnek, és ne lásd benne Isten kezét, csak a tényt lásd, hogy ez ár ellen csak két magas part védi tengerszínén alul fekvő monarchiádat. E két part egyiket délről a katolikus Horvátország, északról a katolikus Lengyelország. Mind a két országot csak a katolikus hit tartja fenn, hogy meg ne dűljön a tenger előtt. S amidőn te itt Magyarországon halálos harcot indítasz e hatalom végső tábora ellen, adja Isten, hogy e harc a te veszteddel végződjék, mert ha győzelmeddel végződik, akkor nincs többé azon erő sehol, mely most még a lengyelekben és horvátokban trónodat őrző hős és hű népet tart fenn. Akkor magad adtad ki őket ten ellenségeidnek, s amikor megdöntöd a keresztet, ez a kereszt végigesik egész országodon. A király elkomorultan csüggeszti le fejét, és hallgatott. Nagynénye szavai erősen megrendíték lelkét, hallgatott. A főhercegnő felállt, és megfogta a király kezét, az forró volt, és izzadt. Öcsém, amit tenni fogsz, azt nem csak magadért, de egész uralkodó családodért teszed. Emlékezzél, reám időn boldogult édesanyád Istenben elnyugodott. Te még kiskorú voltál. Az ország rendjei akkor azt óhajtották, hogy Hendrik Zsigmond bátyád adassék melléd régensül. S már verve is voltak az arany és ezüst bajoárok bátyád és ten melképeitekkel egymás mellett. Ekkor én voltam az, aki a családtanácsban azt mondtam, hogy kezedbe kell adni az uralkodást, és rávettem azt, hogy nagykorúvá nyilatkoztasson ki. Azóta ismét megtörtént, hogy az osztrák felsőházban azon oknál fogva, hogy az év nagy részét Budapesten töltöd, az lett indítványozva, hogy a két ország jövőre alternatív uralkodás szerint kormányoztassék, vagy inkább, hogy németül mondjuk, mucsírunk szerint. Ez annyit tesz, hogy egyik évben Henrik Zsigmond uralkodjék Magyarországban, te Ausztriában, másik évben megcserélve. Tudod jól, hogy ez indítvány a család főhercegeinek szavazatával bukott meg csak, és az ellene szavazók sorát nagybátyád Henrik Zsigmond nyitotta meg. De ha ezt elfeledted volna, emlékezzél még rá, hogy a múlt században a családtanács már egy királyát Magyarországnak le tudta trónjáról szállítani, amiért a hencegő söpredék irányában gyöngének mutatta magát. És nehogy azon királyhoz nem illő gondolatnak adj helyet szívedben, hogy hiszen korona nélkül is lehet boldog embernek lenni, neked nem. Sőt, hogy talán akkor, ha szívedet nem kell millió között felosztanod, könnyebben odaadhatod azt egynek, ne hidd. Te, ha király nem vagy, semmi sem vagy. Magány vagyonod nincs, mert amit van, az mind regrédient örökség. Nem a te gyermekeidre száll, hanem arra, aki uralkodik. Uralkodásod alatt vagyont nem szereztél, mert nyitott ládát tartottál minden koldus előtt, és annyit sehol a kerekvilágon nem koldulnak, mint Magyarországon. Uradalmaid jövedelmére ráfizetsz. Egyszerű, apanásból élő ága fogsz lenni az uralkodó családnak, s mint ilyen, ne hidd, hogy betöltsd a lelkét egy nőnek, aki, ha a legszerencsétlenebb, de azért a legbüszkébb nő a világon, s elvesztett koronájaért nem vesz kárpótlásul egy koronátlan királyt. Hallgatsz, nem felelsz. Előttem is hallgatsz. Hallgass tehát, és légy egyedül. De ha aláírodam a kárhozatos törvényt, akkor másnap reggel ne várd a matutína hangját, mert azon naptól kezdve Magyarországodban nem fog az igaz hívőknek egy harangja is szólani. Én, öcsém, e napot nem fogom bevárni Magyarországon. Egyedül hagylak. Ha van Isten, pedig van, szóljon hozzád, és bírjon megszólalásra, de ne várd be, hogy meglátogassam. A főhercegnő eltávozott, a király egyedül maradt. Nagynénje beszéde mélyen meghatotta, de aztán nagyon megrontá e hatást az, amit beszéde végén előhozott. Az a fenyegetés, hogy a király szegény fog lenni, ha trónját elhagyni kényszerül, hogy nem lesz a krőzusok, a nábobok egyike, kik összegyűjtött kincsekkel hagyták el birodalmukat, hogy idegen országok első kavallierjei legyenek. Ez a gondolat őt nemhogy lesújtotta volna, de inkább egyszerre acéllá edzette lelkét, mint mikor az izzóvasat hideg vízbe vetik. Még egy adjőt sem mondott nagynényének. Hallgatott.